Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 25. Zsoltár első versét énekeljük. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítetem, nem nevet senki rajtam, mert szégyen nem vallanak, akik hozzád esedeznek. Azok pirankodjanak, hitetlenül élnek.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljunk helyet, a mai vasárnap az anyák napja, és erről az istentisztelet több pontján megemlékezünk. Majd a legvégén a kijáratnál kapnak egy szál virágot az édesanyák, most pedig egy verset hallgassunk meg.
Oly sokszor áldozatnánk is gyermeket, most hadd álljon egy felnőtt, aki szintén gyermek. Zsida Jenő, áldás. Köszönöm Istenem az édesanyámat, amikor végén nem ér semmi bánat. Körülök vilaszó, áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem este. Áldó teste lelke, csak életem fáradt. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság szállózsát, termek éjjel este. Köszönöm a szívét, mert csak értem jobban, itt a földön semmi sem szeretett jobban. Köszönöm a szemét, mert a jóság állam. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sokat áldott, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Legújtóban kérlek, gondold legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesapja. Vigasztald meg őket, áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatokat, takard meg, temess meg. Áld meg édesanyám, járását, kedvesét, áld meg önkutatását, áld meg szenvedését, áld meg imádságát, melyben el nem fáradt. Áld meg kétségeket, édesanyám. Hagyd meg, jó Istenem, megbuszó imádom.
Köszönjük szépen. Most a keresztelőre készülve a 329. dicséret második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél.
Te
Hallgassuk meg, hogy hogyan adta tanítványainak a keresztelést Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, ha bár anyák napja van ma, de az Isten tiszteletre hétről hétre összegyűlünk egy másik, legalább ilyen fontos, sőt, még alapvetőbb kapcsolatunknak az ápolására, ami az Istenhez fűz minket. És most itt arról van szó, hogy mint édesanyja és szülő elhoztátok a gyermeket, hogy az Istennel való kapcsolat ápolásában haladjatok előre. Mit jelent ez? Ahogy Jézus Krisztus mondja, amikor azt mondja, hogy kereszteljétek meg, akkor tulajdonképpen nem ez a felszólítás, ez csak egy mellékes dolog. Tegyétek tanítványokká ez a felszólítás, megkeresztelve őket, tehát ez csak egy lépcsőfok. Tulajdonképpen ez egy szöveg, amelyik jelzi, hogy innentől kezdve tudatosan figyelünk rá, mert mi a gyermekünket a lelkében szeretnénk nevelni, keresztjénnek, Krisztus tanítványának. Tegyetek tanítványjá. Tanítványjá lenni, ez az ókori gondolkodásban egy teljesen önkéntes dolog. Ezt mi már nem ismerjük. Akkoriban úgy volt, hogy akiknek különösen nagy élettapasztalatuk volt, azok szerették volna megosztani ezt felnőtt emberekkel, akik még az élet elején állnak, és szeretnék ezt megtanulni, és akinek egy-egy mesterhez bizalma volt, az oda szegődött teljesen önkéntesen, hogy mindazt megtanulhassa tőle, amit csak lehet. Tanítványnak lenni ennyit jelent, és Jézus Krisztus tanítványának lenni meg teljesen ezt jelenti, hogy van valaki ebben az életben, akinek abszolút élettapasztalata van, olyan, ami egyikünknek sincs. Jézus Krisztus, amikor lejött közénk a földre, akkor az isteni élettel bírt. Ugyanolyan volt testben, mint mi mindnyájan, de a lelkében, a személyiségében, a jellemében isteni élettel bírt. Nem volt bűne, hanem állandó összeköttetésben élt a hit által a mennyei atyával, és ő ezt akarja velünk megosztani. Mégpedig ez nem úgy kezdődik, hogy beszél nekünk, hanem úgy kezdődött, hogy meghalt értünk. Mert mi ennek a mennyei kapcsolatnak a híján örökre elvesztünk volna, lassú halál lenne a mostani életünk, de ő úgy tudta átadni nekünk az isteni életet, hogy föláldozta az övét, hogy mi megkaphassuk tőle. És ennek a Jézus Krisztusnak a tanítványai lehetünk, aki az isteni életét nekünk odaadta a kereszt kínjaiban, olyan mélyen segített rajtunk, amilyen mélyen csak lehet, és ezért lehet minden vágyunk az, hogy tőle tanuljunk, amit csak lehet, megértsük, hogy hogyan kell igazán élni, hogyan lehet Istenhez kapcsolódni a hitben, itt, ezen a világon, és hogyan lehet jól felnevelni a gyermekeinket. Hát most ezért vagyunk itt. Legyünk az Úrnak a tanítványai, és úgy tegyük tanítvánnyá gyermekeinket. Amen. Most tegyük vallást keresztény hitünkről, fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Istenünk, csodálatos tervedért, ezért a világért és benne az élet gyönyörű ajándékáért. Köszönjük a új kis életet ebben a családban is. Köszönjük, hogy az édesanyával ott voltál a szülés nehéz óráiban, és köszönjük, hogy velünk akarsz lenni, amikor nagyon nagy feladatunk van, hogy ezeknek a gyermekeknek utat tudjunk mutatni, a te szeretetedhez. Kérünk, könyörülj rajtunk, áldj meg minket, hogy élő kapcsolatunk lehessen veled napról napra, és ebből táplálkozva tudjunk utat mutatni a következő nemzedéknek. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padokban, és mi mindnyájan foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Áldás békesség, kedves testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy május 16-án 18 órakor esperesi kanonikai vizitáció lesz gyülekezetünkben. Itt minden kedves presbiter testvérünket és a gyülekezet tagjait szeretettel várjuk erre az alkalomra. Kedves testvérek, mint tudjuk, 2017. november 5-én választások lesznek gyülekezetünkben. Presbiter és főgondok választás. Emiatt kérem szépen, hogy minden olyan testvérünknél, ahol változás van, akár lakcímben, akár elérhetőségben, akár egyéb adminisztrációs témában, kérem szépen az iratterjesztésnél ezt jelezzük, hogy minél pontosabban tudjuk az egyházi választói névjegyzéknek a kivonatát a választási bizottságnak rendelkezésre bocsátani. Kedves testvérek, tájékoztatom a gyülekezetet arról, hogy egy emberi erőforrások minisztériumi által kír pályázatnál gyülekezetünk ugye 20 milliós pályázatot pályázott meg. Ennek eredményeképpen most kaptuk a héten meg az eredményét, 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a gyülekezet ablakcsere, ablakfelújítás tekintetében. Ez azt jelenti, hogy ha tudjuk módosítani a pályázati feltételekkel, ebben az évben az ablakok felújítása elkezdődik, és olyan formában, hogy a műemlékfelügyelettel való közös megállapodás, illetve Nagy Gergely építész úrral történt közös megállapodás alapján egyenként folyamatosan tudunk Isten tiszteletet esküvőt tartani, tehát mindig csak egy-egy ablakkal szépen, rendben, hogy tudjuk használni templomunkat, itt tudjunk lenni. Én Istennek hála, nagyon nagy örömöm, hisz több mint 6 éves program után történt meg ez a dolog. Kedves testvérek, anyáknapja környékén, amikor a gyerekek hálával tekintenek a szüleikre, a szülők pedig az Istentől kapott, ajándékba kapott gyermekeikért adnak hálát, talán minden gyülekezetben, családban elhangzik, hogy a család élet hatalmas erőforrás, hogy a boldog gyerekkor, a melegszívű szerető otthon pótolhatatlan minden ember számára. Az anyáknapja világszerte ünnepelt nap, melyen az anyaságot ünnepeljük. Egy hivatalos ünnep jut nekik is, csak az évben, de köszönet és a köszöntés szavai életünk minden percében időszerűek. Az élet továbbadásának rendjében különös hely és tisztelet illeti őket. És nem csak a teremtés, hanem a gondviselés és a folytonos megbojtátás gesztusait is gyakorolják Isten akarata szerint szent hivatalukban. Az anya alakja világszerte elsősorban a fa, az életfa. Az édesanya minden gyermek és felnőtt szívében különös helyet foglal el. Ő az, aki az örömünkben, bánatunkban először fordulunk. Ő az, aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak. Jelenléte, munkája, életünk része. Gyakran az észre se vesszük, mennyit fárad, hogy az asztalon legyen kedves süteményünk, és mindig legyen tiszta ruhánk, meleg biztonságot jelentő otthonunk. Számára mindez természetes, és csak annyit kér csupán, hogy legyünk jó gyermekei. Kedves édesanyák, kívánom, hogy legyenek gyermekeik példaképei, bölcs és türelmes nevelői, hogy egészséges lelkületű legyen a jövő nemzedéke. Szeressenek feltétel nélkül mindig, mindent megbocsájtva, ahogyan csak az édesanyák tudnak. Meleg családi otthon megteremtésével adjanak erőt, energiát családjuknak, és a nehézségek elviseléséhez. Anyák napja alkalmából sok szeretettel köszönök minden édesanyát, nagymamát és dédit. Áldott anyák napját kívánok!
A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Vosic Dénes testvérünktől, aki 98 éves korában hunyt el. Isten adjon vigasztalást szeretteinek. A mai istentiszteleten megkereszteltük Varga Attila és Zeilinger Krisztina Dániel nevű gyermekét, immár a második gyermek, akit keresztelünk itt a közösségünkben. Isten adjon a családnak segítséget és erőt a gyermekek felneveléséhez. Ahogy hallottuk, esperesi vizitáció lesz 16-án kedden 6 órától. A presbiter testvéreket erre várjuk és elvárjuk. Hirdetem azt, hogy az egyik közmunkásunk munkába állása miatt e hónap végével, mivel befejezi az itteni tevékenységét, ezért keresünk olyan keresztény szellemiségű közmunkást, aki az irodai feladatokban tudna segíteni. Gyülekezeti alkalmainkat hirdetem, holnap hétfőn este 17:30 lesz az énekkari próbánk, melyre várjuk a szívesen éneklőket. A kékkeresztes bibliaóra kedden este 17:30-tól van, gyülekezeti bibliaórán pedig szerdán 17:00-tól. A jövő vasárnap délután a havonta szokásos családi istentiszteletünk lesz a gyülekezeti teremben, hát jövő vasárnap délután 16:00-kor lesz a következő családi istentisztelet, erre is szeretettel hívogatunk mindenkit, és a baba-mama körünket pedig péntekenként 10:00-tól tartjuk, erre a kisgyermekes anyukákat gyermekükkel együtt szeretettel várják. Tehát pénteken 10 és 12 között van ez az alkalom. Most folytassuk az istentiszteletet a megkezdett 25. Zsoltár 3., 4. és 5. verseit énekeljük. Emlékezzél jóvoltodból nagy kegyelmességedre, így kezdődik.
dicsőségedet, én Istenem megtekintsen.
Hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliuma 10. fejezetéből, a 24-től 33-ig terjedő versekből. Tanítványait tanítja Jézus Krisztus. Ezt mondja, nem följebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát Belzebúbnak hívták, mennyivel inkább az ő házanépét. Azért ne féljetek tőlük, mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne, és oly titok, ami ki ne tudódnék. Amit nektek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok, és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gehennában. Nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik azok közül a földre a ti atyátok akarata nélkül. Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Isten áldása legyen igéjének hallgatásán, hogy megértsük, szívünkbe fogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most helyünkről fölkelve imádságban kérjük Istent. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy eljöhettünk ide, ahol csendben rá tudunk figyelni. Köszönjük, hogy te egész héten is, életünk minden percében vigyázol ránk. Köszönjük, hogy elhalmozol ajándékaiddal, kegyelmednek a jeleivel. Köszönjük életünknek, képességeinknek minden részletét. A te ajándékod az. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk. Segíts, hogy jobban megismerjünk téged, hogy jobban kinyissuk előtted a szívünket, hogy jobban felismerhessük, milyen nagy szeretettel vagy irántunk, hogy készebbek legyünk minden percben figyelni rád, és minden percünket neked szentelni. Köszönjük, hogy te kegyelmesen bánsz velünk, nem az elkövetett bűneink szerint. Köszönjük, hogy most is így jöhetünk ezzel a bizonyossággal, hogy Jézus Krisztusban megváltott gyermekeid vagyunk. Kérünk, hogy szent lelked által munkálkodj bennünk, taníts minket. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a megkezdett 25. Zsoltár második versét énekelve. Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem.
Man is.
az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem közöttetek, az előbb felolvasott szakaszban található, Máté evangéliuma 10. fejezetéből újra felolvasom a 24. és 25. verseket. Ezt mondja Jézus, nem följebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát Belzebúbnak hívták, mennyivel inkább az ő házanépét. Foglaljuk el helyünket. A Máté evangéliumát vesszük sorra, és ez a soron következő szakasz, minden igehirdetésben tovább megyünk benne, és ez a szakasz, ebben Jézus Krisztus a hitet, mint egy bensőséges kapcsolatot állítja elénk. Ez egy nagyon fontos dolog. Ezt nem győzöm hangsúlyozni. A hit nem hittételeknek a vallása csupán. A hit nem szertartások gyakorlása csupán. Bár nekünk reformátusoknak is vannak egyszerű szertartásaink, az előbb volt keresztelő, és úrvacsorát is szoktunk venni. De a hit egyértelműen, annak lényege egyértelműen egy bensőséges kapcsolat. Ha nekünk nincs ilyen az Istennel, akkor ne nyugodjunk bele, mert az azt jelenti, hogy nem vagyunk hívők. Ezt a bensőséges, szoros kapcsolatot a Biblia több képpel tárja elénk. Itt is láttuk, hogy Jézus Krisztus képeket használ ennek a kapcsolatnak az érzékeltetésére. És most először is azt mondom el, hogy az anya-gyermek kép ezek között, a képek között általában nem szerepel. Néhány kivételes ige van, amikor utalás van arra, hogy az Isten szeretete az anyák szeretetéhez is hasonló bizonyos dolgokban. Ez néhány hely, összesen az egész Szentírásban. A bensőséges kapcsolatot, ha már családi kifejezését kell adni, akkor az apa-fia kapcsolat, illetve a házastársak közötti kapcsolat képével érzékelteti a Szentírás. Ezt viszont lépten nyomon használja. Nagyon érdekes, hogy miért nem az anya-gyermek kapcsolat érzékelteti azt a szoros kapcsolatot, ami a hívő és Isten között van. A kereszteléskor már utaltam rá, hogy elsősorban azért, mert az Isten és ember közötti kapcsolat mindig egy tudatos kapcsolat kell, hogy legyen. Az anya-gyermek kapcsolat az adott. Másképp nem jöhetünk a világra. Adott az édesanyánk és a vele való kapcsolat, sajnos ennek ellenére sokan vannak mégis, akik ezt nem tapasztalják meg úgy, ahogy kell, akár az édesanya halála, akár az édesanya nem megfelelő körülményei vagy mentalitása miatt. Ez más kérdés. Az Istennel való kapcsolat nem egy adott dolog, és ez elsősorban azért, mert abból kiestünk. A Biblia történelem szemlélete szerint rögtön az emberi történelem kezdetén kiestünk az Istennel való közösségből, a személyes kapcsolatból, úgyhogy ez azóta már csak egy megtalált kapcsolat lehet, egy újra felfedezett kapcsolat az életünkben. Nem egy olyan dolog, amiben mindig is benn voltunk, hanem amiben visszatalálunk, és elkezdjük megtalálni a helyünket benne. Ez nagyon nagy különbség. Ezért az Istennel való kapcsolatért harcolni kell, azt ápolni kell, az anya-gyermek kapcsolatért a gyermek mit sem tehet, ő elfogadja, és ennyi. Tehát az Istennel való kapcsolat nem egy adott kapcsolat, hanem azért harcolni kell, a meglétéért tenni kell. Az anya-gyermek kapcsolat egy ösztönös kapcsolat, az Istennel való kapcsolatunk csak tudatos kapcsolat lehet, végig gondolt kapcsolat éppen azért, mert nem beleszületünk. Át kell gondolnunk az életünket, hogy hogyan keressük őt, mit érzékeltünk eddig belőle, hol tartunk, merre van a fejlődésnek az útja. Ezt tudatosan kell megélnünk. Az anya-gyermek kapcsolat egy feltétlen kapcsolat, mindegy, hogy ez a gyermek milyen. Ha torszülött, akkor is az anya ösztönösen, természetesen gondoskodik róla, és itt nincs szó erről. Az Istennel való kapcsolat viszont nem ilyen feltétlen dolog. Ez nagyban függ a mi válaszunktól az ő szeretetére. Tehát nem úgy van az, hogy én itt vagyok, aztán az Isten szeret engem, megbocsát nekem, én akármit csinálhatok, akárhogy élhetek, biztonságban lehetek, tudhatom ezt, ez nem így van. Az Isten szeretete, és hogy mi mit érzékelünk belőle, és mennyire érezzük, az nagyban függ attól, hogy mennyire nyitunk, hogyan válaszolunk erre a szeretetre, mennyire tartjuk ezt fontosnak. És sok embernél az a baj, és azért nem érzékeli, és azért van egy csomó küzdelme és problémája ezzel, mert ő maga nem nyit. Eléggé. Nem válaszol úgy erre a szeretetre, mint kellene. És persze az is így van, hogy az anya-gyermek kapcsolata az igazából egy túlhaladható dolog. Nem olyan értelemben, hogy ne lennénk egy életen át hálásak, és ne kötődnénk egy életen át szüleinkhez, de az anya szoros gondoskodásának elég hamar vége van. A legszorosabb időszak, amikor 100%-ban gondoskodik, az a csecsemőkorral végződik. És az apának a szerepe az tudatosabb, és a kapcsolat is ott már nem egy ösztönös és önkéntelen kapcsolat, hanem egy tudatosan vállalt kapcsolat, amiben viszont a gyermeknek föl kell nőnie az édesapjához, és ennek ezen nem haladunk túl olyan könnyen. Éppen ezért nem a, tehát most csak erről beszéltem, hogy nem az anyai kapcsolatról van szó, viszont két dolgot mond, a mester és tanítványa, illetve a szolga és ura kapcsolatát. Mind a kettőt jól meg kell, hogy értsük. A mester és tanítvány kapcsolatáról beszéltem a keresztelés alkalmával, hiszen ott erről is van szó. Tehát az nem olyan, mint egy mai tanár és diák kapcsolat, hanem nagyon-nagyon tudatosan választott, szoros és bensőséges kapcsolat, amiben az élet dolgait akarom ellesni valakitől, akiben biztos vagyok, hogy ő jól csinálja. Őneki olyan tapasztalatai vannak, amik nélkül én nem tudom, hogy mit tegyek. Jézus Krisztusban az Isten így jött el hozzánk, hogy az ő isteni tudását és tapasztalatát erre a földi életre nézve átadja nekünk. És mi úgy lehetünk a tanítványai, hogy így lessük, hogy mit is tud Jézus Krisztus az életről, miket is mond. Ha ő állandóan azt mondja, hogy én a mennyei atyám akaratát cselekszem, és őt figyelem, és nélküle semmit sem teszek, mit jelent ez? Miért olyan fontos? Tényleg nem tudok nélküle semmi jót tenni? És mit jelent ráfigyelni? Mit jelent az, hogyha nélküle teszek dolgokat? Tehát tudatosan figyelni kell Jézus Krisztus életére, tanítására, mondani valójára, hogy megtanuljak igazán élni. A másik kép a szolga és az Úr kapcsolata, amire azt mondja, hogy nem följebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál, elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Itt különösen arra a helyzetre kell gondolnunk, hogy az ókorban, és különösen Izraelben volt olyan, hogy például a gyermektelen család, úr, sokszor nem örökbefogadott gyermeket, hanem háznép volt. Ez a családnál egy tágabb dolog, amiben a szolgák is beletartoztak. A szolgák is a család részei voltak. Izraelben nem ismerték a rabszolgaságot, a klasszikus rabszolgaságot, hogy csak olyan szolgák voltak, akik a családba tartoztak. És előfordult, hogyha nem volt gyermek a családban, akkor a szolgára, az egyik szolgát kiválasztották, és az örökölt mindent. Az lépett az ura helyébe. És itt talán leginkább erre gondolhatunk, hogy ilyen kapcsolatról van szó, amikor az Istennel való kapcsolatunkról van szó, hogy ő szeretne ránk hagyományozni mindent. És bár mi csak szolgák vagyunk jogilag, kiestünk az ő szeretetéből, hűtlen gyermekei vagyunk, ugye a tékozló fiú is azzal tért haza, hogy szolgátként fogadj be, és ő mégis a gyermekeként fogad, és mint szolgákat ránk akarja hagyományozni mindenét, és azt akarja, hogy megtanuljunk mindent tőle, és mi is el tudjuk kormányozni akár ezt a világot, és uralkodni a dolgok fölött, és csak nagyon halkan és csendben mondom, hogy ez az Isten célja. Ezt most ebben a földi életben nem fogja, és nem is akarja elérni, de ez a célja. És ezért mondja, hogy elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Tehát ez a következő dolog a bensőséges kapcsolaton kívül, hogy nekünk a szívünk vágya kell, hogy legyen. Az egy kell, hogy megelégítsen, hogy mi hasonlítunk a mesterünkhöz és az urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Nem tudom, nekünk milyen vágyaink vannak igazán, de ez attól keresztjén valaki, hogy a legmélyebb vágya ez, hogy hasonlítsak az én gazdámhoz, uramhoz, mesteremhez, Jézus Krisztushoz. Hogy átalakuljon az egész benső gondolkodásom, viselkedésem, akaratom, mindenem, hasonuljon hozzá. Hogy ellessem és megtanuljam, hogy kicsoda Jézus Krisztus, Milyen csodálatos az Isten szeretete, amit hoz nekem, és én ebből éljek, és megváltozzon minden benne. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. És itt van egy harmadik furcsa mondat is, ami nyilván kicsit meg is ütköztünk, hogy mi az, hogy ezzel folytatja, ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő háza népét. Ezt azért mondja Jézus Krisztus, mert ő tudatosítani akarja tanítványaiban, hogy üldözéseknek néznek elébe. Ez egy nagyon hosszú távú figyelmeztetése Jézus Krisztusnak, hiszen a tanítványok nem tapasztalták meg Jézus Krisztus életében az üldöztetést. Jézus Krisztust üldözték, keresztre is feszítették, de a tanítványait nem. Ez majd később valósult meg ez az üldözés, de Jézus Krisztus már itt figyelmezteti és felkészíti, ő nem árul zsákba macskát. Ez nekünk is fontos, hogy tudjuk, hogy nem olyan egyszerű Jézus Krisztus követése, sok minden nehézségekkel jár, és többek között hátratételben, üldöztetésben is lehet, és lesz is részünk, hogyha jó követői vagyunk Jézus Krisztusnak. Ha a házigazdát Belzebúbnak hívták, ez is tulajdonképpen egy jövendőlés, hiszen aztán Máté evangéliuma leírja, hogy a zsidó vezetők kimondták azt, hogy Jézus Krisztus Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki a tisztátalan lelkeket. Az ördögök fejedelmének segítségével hajtja végre a csodákat. És erre mondja Jézus Krisztus, hogy ha a házigazdát Belzebúbnak hívták, mennyivel inkább az ő háza népét. Tehát, hogy ti sem számíthattok jobbra. Itt egyébként az egész beszédében visszatérő dolog az üldöztetésre való felkészítés, és ezt így is folytatja, és ezt is meg kell fogadnunk ebből az igéből. A Jézus Krisztusban való hitünk, életünk fokozatosan bomlik ki. Ezek a tanítványok se tartottak ott sokáig, hogy üldözzék őket, hogy annyira meglátszódjon Jézus Krisztus élete rajtuk. Ezt csak biztatásnak mondom, hogy amíg minket nem üldöztek, ahogy engem sem igen tapasztaltam, hogy üldöztek volna a hitemért, eljöhet annak az ideje még, nem biztos, hogy érett a személyiségünk erre. De fel kell, hogy készüljünk. Ezt mondja továbbiakban Jézus Krisztus, azért ne féljetek tőlük. Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jönne, és oly titok, ami ki ne tudódnék, amit nektek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok, és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. Mit jelent ez? Jézus Krisztust üldözték azért, amit mondott. És azt mondja, hogy de ne féljetek attól, hogy ti is kimondjátok azokat a dolgokat, amiket én tanítottam nektek. Amit a sötétben mondok, a világosságban mondjátok. Ezt úgy kell érteni, hogy Jézus Krisztus arra tanította a tanítványait, hogy menjenek be a kamrába, és ott imádkozzanak. A zsidó házaknak volt egyetlen kis elkülönített sarka volt, ahol minden olyat tartottak, amit nem kellett, hogy szem előtt legyen. Ennek se ablaka nem volt, se az ajtón nem volt ablak, hogy világosság szűrődjön oda be. És oda lehetett elvonulni egyedül, mert a család egy nagy térben élt. Egyébként az amerikai lakás minta szerint, azzal a töblettel, hogy még a hálószoba is az volt. Tehát elvonulni ebbe a sötét helyiségbe lehetett, és azt mondja, amit nektek a sötétben mondok, tehát a magányotokban, ott, ahol csak rám figyeltek, amit megértetek belülről, ellestek tőlem, azt a világosságban mondjátok. Tehát, ha kimentek a világosságba, akkor a családotoknak igenis mondjátok el, tanítsátok meg őket. Akár hogyan is viszonyulnak ehhez, a családotok rátok van bízva. Illetve a másik, amit mond, amit fülbe súgva hallottok, a háztetőkről hirdessétek. Hát a fülbe súgásról mondanak a történészek egy olyat, hogy a zsinagógákban föl lehetett olvasni minden felnőtt férfinak a Bibliából, csak a Biblia már nem azon a nyelven volt megírva, ami az ő anyanyelvük. A zsidók elfelejtettek héberül beszélni, a történelmi viszontagságok közül arámul tanultak meg, a szomszédos Szíriának a nyelvén, hiszen minden birodalom Szíria részeként kezelte őket, és a hivatalos nyelva szír volt. De a zsinagógában fölolvashatott minden felnőtt férfi a Bibliából, és hogy nehogy eltévessze, mert aztán lefordította és magyarázta, és hogy nehogy eltévessze a fordítást, a rabbinak, aki a zsinagóga vezetője volt, ott kellett ülnie, és súgott, hogyha véletlenül rosszat mondott, valamit eltévesztett, és azt neki ki kellett javítania. És az Isten is így súg nekünk, hogyha rosszul értjük az ő dolgait, ha rosszul értjük a Bibliát, nem tudjuk jól lefordítani, akkor helyreigazítja a mi gondolatainkat, de azt mondja, hogy ezt nem azért teszem, nem azért tanítalak titeket, hogy magatoknak tartsátok meg, hanem azt mondja, a háztetőkről hirdessétek, ez is olyan furcsa kép a mai magyar gondolkodásnak, a zsidó klíma az csoda számba vette a hóesést, tehát ott nagyon ritkán volt hóesés, és az nem volt olyan hatalmas, hogy beroskasztotta volna a tetőt, ezért a zsidó házaknak lapos tetejük volt, amit, hogyha nem emeletes ház volt, akkor úgy képeztek ki, hogy ott lehessen pihenni, és korlátja volt, de a házakból onnan lehetett kibeszélni az utcára. Mert olyan fajta ablak nem volt, mint amit ma ismerünk. Tehát, ha az utcára akartak beszélni, valamit megbeszélni valakivel, akit nem engedtek be a házba, akkor fölmentek a tetőre, és úgy beszéltek az utcára, illetve ha sok nép volt az utcán, akkor is egyszerű volt, hogy fölmentek a tetőre, és onnan mondták, amit akartak a nagy nyilvánossággal megosztani. Tehát Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem azért tanítja bensőségesen a dolgokat nekünk, hogy azt ne osszuk meg, sőt, hogy féljünk megosztani, mert őt üldözték, akkor minket is üldözni fognak. Ne féljünk. Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik. Tehát, hogy az a bensőséges kapcsolat, ami Jézus Krisztussal fűz össze minket, az az örök életről szól. És az örök életre szól. Mi az örökké valóságban tanulunk megélni, és az Istenhez úgy viszonyulni, hogy majd ott akár ránk bízhassa világok irányítását nyugodtan. És ha mi erre készülünk, az élő Isten országába készülünk, akkor ne féljünk attól, hogy a testünkkel mi történik. Mert ez a testünk, ezt csak most kaptuk itt erre a néhány évtizedre, amelyik felkészülés az ő országába. Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elveszteti a gehennában. Ki ez? Nem a sátán, ez fontos. A sátán is csak a testet pusztíthatja legfőjebb el, de azt is csak akkor, ha Istentől engedélyt kap rá, amint az Jó könyvében olvassuk, hogy az Isten megtiltotta a sátánnak, hogy Jób életét elvegye, és nem vette. Az Isten képes a lelket a gehennára vetni. Képes ítéletet kimondani az életünk fölött. Tehát Isten félelem legyen a szívünkben, ne rettegjünk tőle, azok rettegjenek, akik nem akarnak belsőséges kapcsolatba kerülni vele. Akik nem akarnak Jézus Krisztusról hallani. Akik nem akarják követni őt. Nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik le azok közül a földre, aki atyátok akarata nélkül. Nektek pedig még a fejetek hajszála is mind számon vannak. Itt afelől is bíztat minket, hogy az Istennek azért nem csak a lelkünkre van gondja, hogy ne féljünk a testünket odaadni, a lelkünk akkor is biztonságban van, de a testünkre is ugyanúgy gondja van, sőt olyan mértékben, amit mi meg se tudunk érteni, fel se tudunk fogni. Azt mondja, hogy a elfáradó és földre hulló verebek sincsenek a mennyei atya nélkül. Az akarata, ez a szó csak betoldás, így tudta egész mondattal kifejezni a dolgot a fordító. Az eredeti szövegben az van, hogy nincs a mennyei atya nélkül, a földre hulló verébnek a lehullása sem. Mindent a kezében tart, és mindenre vigyáz, és mindennek megvan a szabva, az ideje, az ő tervében minden részlet a helyén van, semmiben sem téved, nincsen üzemi baleset. Ő tervezett el mindent, a veréb földreesését is. Itt van egy érdekes dolog, hogy Lukácsnál azt mondja, hogy 5 veréb kerül 2 fillérbe, itt pedig azt olvastuk, hogy 2 veréb kerül 1 fillérbe, és ebben csak az van benne nyilván, hogy az 5. ráadásnak adták, hiszen a 4 veréb kerülne 2 fillérbe, de a 2 fillérért, ha hajlandó volt valaki 4 verebet adni, akkor a 5. ráadásba adták, és még ez az 5. ráadásba adott veréb, még ez is az Isten gondjában van, mondja Lukács. És olyan másik kép, ami a hajszálakról szól, ez is hajmeresztő, hogy több százezer hajszálunk van. Egy-egy fésülködésnél kihullik elég sok, eldobjuk, nem törődünk vele. És azt mondja, hogy az Isten, mint egy megszámozva tudja mindegyiket. Az ő tervében annyira helye van minden részletnek, és semmi sincs véletlenül, hogy még a hajunk szálai is meg vannak számozva. Ez nyilván egy hiperbola megint, hogy túlzást mond, hogy fölhívja a figyelmet a lényegre, hogy az Isten minden egyes részletet ural, és nem kell félnünk. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. A magyar fordításban ez megint egy kicsit gyengébb, nem egyformák a nyelvek, nehéz lefordítani. Az első része vallást tesz, ez aktív. Megtagad, ez passzív. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az Istenre, keressük az ő szeretetét, vállaljuk a vele való közösséget. Az emberek előtt is vállaljuk, hogy mi hozzátartozunk. Ha mi ilyen aktívak vagyunk az Isten szeretetében, akkor ő is aktív lesz. Amikor a szeretetét meg kell mutatnia és vallania az utolsó ítéletben, hogy akármilyen botladozó is volt ez az ember, akármilyen sok hibája és gyöngesége volt, de az én gyermekem volt Jézus Krisztusban, és figyelt rám, és mostanra sikerült megtanulni a dolgokat. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, tehát aki hagyja a dolgokat, nem foglalkozik ezzel, Isten mit akar, nem fontos neki, inkább fontos, hogy mit hisznek róla a többiek, mit gondolnak, nehogy félrehúzzák a szájukat. Akinek nem fontos az Isten, annak az Isten előtt is erre kell számítania, hogy az Istennek se lesz fontos az ő élete. Hát adja az Úr, hogy megértsük. Bensőséges közösség kapcsolat kell, hogy legyen bennünk. Ez legyen minden vágyunk, hogy megértsük és eltanuljuk mindazt, amit tőle el lehet lesni, el lehet tanulni, ahogyan át lehet formálódni tőle, amilyen dolgokat mond, tanít nekünk, és ne féljünk. Mert ezeket nem azért kapjuk, hogy megtartsuk, magunkba zárjuk, hanem azért, hogy továbbadjuk. Akár üldöznek, akár nem. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a megkezdett 25. Zsoltár 6. és 7. verseit. Aki az Úristent féli és tiszteli szívében, azt ő nagy híven vezérli igaz ösvényeiben. Imádkozzunk ismét helyünkről fölkelve. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te meg akarod velünk osztani minden tudásodat erről a világról, hogy boldogok lehessünk, hogy mások életét se rontsuk meg, hogy ne tegyük tönkre a magunk környezetét. Bocsásd meg, hogy mi alapból úgy gondoljuk, hogy majd mi, a magunk feje után mindent jól fogunk tenni. Könyörülj rajtunk, hogy merjük belátni és beismerni, hogy mennyi mindent elrontunk, hogy amit nélküled ellenedre teszünk, azt mind-mind elrontjuk, és azzal tönkre tesszük magunkat és környezetünket is. Köszönjük, hogy ha ezt beismerjük, akkor megismerhetjük a te Krisztusban megjelent kegyelmedet, akkor téged tapasztalunk meg igazán is, akkor elkezdhetjük a te akaratodat keresni, és neked szolgálni. Könyörülj rajtunk, hogy valóban ez legyen a minden vágyunk, ez legyen, ami megelégít, hogy egyre inkább hasonlítsunk hozzád, egyre inkább belőled merítsük a gondolatainkat, a beszédünket és a cselekedeteinket. Könyörülj családunkon, mert meg tudjuk velük osztani mindazt, amit a csendes kamránkban tőled kaptunk. Könyörülj a környezetünkön. Adj nekünk bátorságot akár a háztetőkről nyilvánosan hirdetni a te dolgaidat. Köszönjük, hogy te a védelmed alatt tartasz mindnyájunkat. Kérünk különösen azokért, akiket komoly üldöztetés ér ma is a hitükért, főleg az iszlám országban élő keresztényekért kérünk, hogy erősítsd és bátorítsd őket, és használd fel az ő életük bizonyságtételét a körülöttük élők életében. Amen. Most ki folytassa az imádságot önmagába, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytassuk imádságunkat úgy, hogy nemzetünk közösségét is vonjuk be az imádságba a himnusz és a székely himnusz éneklésével.
székely orlik, mint a szikla. Népek harcától zajló tengeren, fejünk az ár ezerszer elborítja. Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Isten!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, befejezésül a 299. énekünket énekeljük mind az öt versével. Jézus hív, így kezdődik.